Ráig. Engedjék meg, hogy nem is annyira ennek ellenére, mint inkább ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódva, még egyszer rákérdezek erre a számomra nagyon lényeges kérdésre, mitől és milyen értelemben is néplap induláskor a vasárnapi újság? Azért vagyok nyugtalan, és vannak ezzel kapcsolatban kételjeim, mert az alapítók, a kortársak és az utókor, és a néplap mellett más laptípusokat is emleget, tegyük hozzá jogosan. Másrészt meg maga a néplap egyáltalán nem egyértelmű jelentéssel bír az 1840-50-es évek magyar és európai sajtópalettája. Mivel szerintem ez a kérdés messzebb is vezet, hadd járjon körül a dolgot kicsi, ahogyan szokás mondani, egy szűkre szabott konferencia előadás keretei között. A szakirodalom ugye néhol természetesnek veszi, hogy a néplapnak német filiációja van, no a több az 1840-es évekből származó megjegyzés azt mutatja, hogy legalább ugyanannyira franciás, több tekintetben újszerű és vitatott a formátum, nem véletlen, hogy Gyulai Pál Brassai Sámuel vasárnapi újságát, amire még visszatérek, itt látható a kivetítőt, és magát Brassait, de Kriza portréjában a vele együttműködő Kriza Jánost is úttörőként írja le nem sokkal a mai konferencia témáját képező vasárnapi újságok megindulása előtt. A néplap különféle típusait, ugyanis az 1840-es évek elején közepén a népfelvilágosítás művelődés eszményét nagyon-nagyon másként értelmezték. Hadd mutassak ebből egy markánsabb példát. Míg a politikai hírlapok, a politikai polémia száraz mezején mozognak, és a rég elcsépelt szalmát naponta újra csépelik, az alsó osztályok számára egy hírlapirodalom képződik, amely egészben véve a felhangú előkelő lapoknál sokkal több értelmet fejt, írják a pesti hírlapban a 40-es évek elején. Ezen úgynevezett néplapok nagyobb részt negyedíven jelennek meg, egy hónapban egyszer 3 frank évi díjért, egyenesen a dolgozó osztályhoz intézvék, és nagyobb részt, figyelem, azáltal is szerkesztetnek. Céljuk a tőkék befolyásolásának túlnyomóságát az iparanyagnak közös birtok által elmellőzni, nyilván én is nehezen értem ezt a mondatot. Sehol sem láthatók olvasókabinetekben, hanem az Odeon karzatai alatt árultatnak. A párizsi levelező cikke pontosítja is, hogy mire gondol, és egyértelművé teszi, hogy igen eltérő karakterű és világképű lapok férnek bele az úgynevezett néplap kategóriájába. Idézem tovább, legnagyobb befolyása és legolvasottabb ezek közül az Atelier, amely egy Valgánál jelenik meg. Ennek ellenlapja a Populaire, egy igen heves kommunista lap, amely a kormányt és kamarákat gyakran erősen megtámadja. És ezzel rokon, de kisé mérséklettebb a La Fraternité. A Lutervá ismét szeridebb tartalmú néplap, megjelenik hetente egyszer, politikával kevésbé bíbelődik. Inkább a dolgozók állapotának javítására ajánlott takarékpénztárokat, jótékony egyesületeket. Nézetei szerint a dolgozóosztály helyzete jelenten elég nyomorú, erőszakos megrázkódtatások nélkül a rend útján javítható, eddig az idézetek. Szóval eleve a korabeli Európában többfajta néplap van, ezekben ugyanúgy beletartozik a munkások által a munkások írott mozgalmi lap, mint a parasztság számára szerkesztett felvilágosító célú, többé vagy kevésbé leereszkedő, a paraszti nyelvet humort mímelő újság. Minden jel szerint az 1840-es évek elején a magyar sajtó azért is csodálkozik rá a radikálisabb, más népfogalmat és más világképet hozó néplapokra, mert Brassai Sámuel vasárnapi újsága és a népfelvilágosító mozgalmak felül ezek szokatlan, radikálisnak, nem egyszer kedélyborzolónak, a társadalmi rendet felforgatónak tűnnek. Csak hogy az 1840-es évek végére magának Brassainak az úttörő és máig kevésség kutatott lapja lett egyesek számára üdítő kivétel. Amikor 1850-ben a korábbi szerkesztőtársal Pák Albert-tel együtt készített újakkor ismeretek tárában Gyulai Pál portrét közül a Brassai Sámuelről, és ebben a 30-as, 40-es évek néplapidájának a legfontosabb képviselőjeként írja le a bújdosó, tekintélyes kolozsvári honfitársát, későbbi barátját, egyszerre jelzi azt az irányt, amit a lap eredetileg követett, és a lap későbbi alakulása, vagy késői átalakulását, illetve közegváltozását. Idézek innen az újakor is megtalálából. Ő nem kívánt rideg tudós vagy fényes író lenni, ő használni kívánt, neki előképe Franklin volt, és szeretetének tárgya a nép. Kolozsváron társaságot alapított, mely népies lapok és könyveket adjon ki. Így született a Vasárnapi újság, melynek ő szerkesztőjelő. Évtizedekig ez volt az egyetlen népies lap két hazában. Mellőzve a lap egyéb jeles oldalát, kiemelkedő azon jól eltalált tapinta, és népies, vastagocska humor, melyel a politikai eszméket és újdonságokat magyarázta a népnek, és a Vasárnapi újság később a márciusi napok után az Erdélyi Demokrata Párt közlönyévé lőn tisztán politikai lappá alakult, azaz olyanná, amiről az előbbi utalásban, hogy a francia, bizonyos francia lapok ról beszélt a 40-es évek elejé párizsi levelező. A néplap ugyanis ekkorára már az egyik legjobban ismert, mármint itt az 1850-es évek elejére, az egyik legjobban ismert, sok jeles irodalmár által kipróbált, de ugyanakkor az egyik legvitatottabb és legrétegzettebb laptípus lett. Az 1848-49-es szabadságharcban ugyanis az egyik komoly cél épp a különféle, másként hatékonyan meg nem szólítható társadalmi csoportok, nem megszólítható társadalmi csoportok meggyőzésére sorozatban indulnak meg az úgymond független vagy a kormány által támogatott néplapok. És hogy mekkora feszültség, a vita és a zűr még a látszólag ugyanazon az oldalon álló, ugyanazokat az elveket hangoztató és terjesztő néplapok között is, elég csak most azoknak a néplapoknak az esetét felidéznem, amelyekhez Arany János valamilyen módon kapcsolódott. A Vasgerebennel közös, csak névleg felvállalt népbarátja esetében, mennyire komoly fenntartásai vannak a lap népszemléletével és ebből fakadó hangnemével, világképi, stiláris megoldásaival kapcsolatban. Az orosz beavatkozás miatt kudarcba fulladt, a kormány közlöm című lapjának megjelenleteként megjelenteti tervezet, Népszabadság címre keresztelt, úgymond népi lapja, Aranynak meglepi Vasgerebent, aki a támogatás miatt féltékeny, csak akinek a lapját idézem örökös írói elminckedéssel, vickándozással, komázással, figurázással vádolja. Csak hogy bármennyire is csalódott Vasgereben néplapjában, Arany tervezett lapját valószínűsíthetően Táncsics Mihály igen veszélyesnek gondolt, és itt ilyen olvassák el, hogy vajon miért gondolták ezek veszélyesnek, meg Arany is, meg mások is, Forradalom című féllegalitásban működő lapjának az ellensúlyozására szánja szemerebeltalan. Táncsicsnak a radikális, de paraszti körökben népszerű követelései, például a szélsőséges agrárreform, az urasági földek konfiskálása és felosztása, százholnyi birtok maximum bevezetése bizony nagyon komoly veszélyt jelentettek. És közben azt se feledjük, hogy már a népbarátját is eleve a Táncsics-féle munkások újsága ellenében használták, és játszották ki sokan. Látni lehet, hogy csak itt, tehát Arany személye körül, 3-4 nagyon eltérő szemléletű és szerkesztési stílusú, eltérő névfogalmat képviselő, sikeres vagy kudarcos néplapot látni, amiben vagy amihez képes szerkeszt ír, vagy szerkesztenne, írna, és ehhez zárójelben nyugodtan hozzátehetjük a Ponyvára adott verseinek a tapasztalatát is. Neki, sok írótársának, de az sok olyan olvasónak is, akik korábban nem találkoztak az irodalommal vagy a sajtóval, nagyon komoly és néha traumatikus tapasztalat a néplap, mint laptípus. Nem az egyszerű fanyalgás mondatja tehát Aranynak Tompának Nagyszalontáról 51. február 20-án írott baráti levelében, hogy idézem, Vasgerebennek jó gyomra van, hogy mind a forradalomban, mind most néplapot ad ki. És ezért is vannak olyan hangok 48-49-ben, amelyek magának a néplapnak a típusát is, valójában adott típusát, egyenesen kártékonynak, értelmetlennek, fölöslegesnek, veszélyesnek, egy szóval eltörlendőnek és elfelejtendőnek, hogy ne mondjam, betiltandónak vélik. Például a Figyelmező 49. februárjában, amit itt látják, hosszabb gondolatmenetben fejti ki, úgymond a néplapok kártékony hatását. Idézem. Sokat elmélkedtünk annak oka felett, miért, hogy a márciusi szabadság számunkra oly sok keserű gyümölcsöt termett. Egyik igen nevezetes oka kétségkívül a nép neveletlensége. E bajon hazánk hajójának boldogtalan kormányosai azáltal kívántak segíteni, miszerint a népet hírlapokkal árasztották el. Nem hiszünk elfogulatlan okos emberte hazában, ki be nem vallaná, mi roppant sokkát okoztatott a néplapok által. Mennyi féktelenség, ellenszegülés, vérengzés, szerencsétlenség idéztetett elő amiatt, mert az értetlen nép szentírás gyanánt vette a sok bágyúságot, erkölcstelenséget, mint zavaros elméjűs, rossz akaratú bújtogatók elejébe tálaltak. Mi a hibát nem csak abban találjuk, hogy a néplapok ragályos tanokat hirdettek, hanem általában hibának tartjuk, hogy néplapok voltak, azaz, hogy léteztek egyáltalán. Az oly nép, amely olvasni és a tudomány alapelemeivel is ismeretlen, ahelyett, hogy hasznos ismeretet merítene belőle, mármint a néplapból, kitépetik a szívéből a tisztelet, kegyelet, ragaszkodás, bizalom, melyet addigi elöljárói felsőbbjei papja iránt táplált, és itt nagyon hosszasan érvel még a cikk amellett, hogy miért kellett volna eleve elejét venni a néplapok visszafogásával, kordában tartásával, vagy egyenesen betiltásával ezeknek a dolgoknak. Ilyen érvelésből következhetett a fejtegetésben, hogy a forradalom és általában véve a forradalmak, főként a véres forradalmak kudarcainak egy részért is, valójában a néppel való rosszul sikerült kommunikáció tehető felelőssé, és a néplapok úgynevezett franciás irányát is károsztatta az a kitétel, itt idézem, kivetítettem önöknek is, Franciaországban is egyik oka a sok szerencsétlen forradalomnak a népfélszeg művelésében fekszik, azaz bizonyos típusú néplapokban. A néplapoknak ezt a vitatott helyzetét csak bonyolította, hogy a forradalom és szabadságharc alatt és után is az eltérő politikai érdekeket megjelenítő néplapok mellett eltérő nyelvi és felekezeti érdekeket hordozó néplapok terjedtek, például a katolikus néplap és a katolische Christ, hogy csak egy olyan helyzetet mutassak, amikor ugyanaz a felekezeti érdek, de épp a nyelvi az nagyon más. És egész sajtóhadjárat bontakozik ki a magyar és német lapokban, például a Pester Morgenblattban és az Allgemeine Zeitungban, arról, hogy a forradalom egyik tanulsága, néplapokkal kellene ellensúlyozni a károsnak tartott viselkedési formákat, és az új kormánynak, vagy különféle értelmiségi közösségeknek néplapot és néplapokat kellene indítani. Szóval itt már arról, abban is megoszlanak a vélemények, hogy most be kellene tiltani, vagy még több néplapot kellene indítani. A néplapoknak ez az összetett felemás, egyszer a társadalmi mérnökség vágyott eszközének, egyszer annak kudarcaként való megítélése, annak a nagyobb folyamatnak a része, amelyben a népfogalma politikai eszmetörténetileg alapjaiban alakul át és rétegződik az 1840-es, 50-es években, és hozza egyébként többek között magával a szellemi emancipációnak a gyarmati felszabadítás helyzetét idéző kérdését és paradoxonát, például mi történik, hogyha az emancipált másként gondolkodik, más szeretne, mint az emancipáló. Szóval ennek a hallatlanul nagy átalakulásnak nyilvánvalóan a szerves részei a Milbahe Robert és mások által alaposan leírt és elemzett irodalmi népiességviták színeváltozásai, amelyekben a pórias kelmei, vagy épp a népszínű változataival kapcsolatos feszültségek, hogy tudni, kinek írják, a népnek, vagy a népről, azon belül, meg akkor hogyan, jól jelzik, hogy többértelmű, rétegzett, töredezett és vitatott lett az, hogy mi a nép, hogyan kell megszólítani, hogyan kell szót adni neki, és ezeknek a feszültségeknek az egyik töréspontja a népszerűség kérdése, az, hogy miként lehet úgy megszólalni, írni vagy szerkeszteni, hogy minél szélesebb rétegeket el lehessen élni, és eközben a megszólalás minőségét, például akár az úgynevezett irodalmiasságát meg lehessen őrizni. A vasárnapi újság indítását megelőző években több olyan európai néplap indításának híre üti meg, még az ezekben az ügyekben minden jel szerint különösen kíváncsi és érdeklődő magyar sajtó inger küszöbét is, amely arról számol be, hogy a néplap kudarcos világképi vagy szerkesztési hagyományait leküzdő, a hagyományos néplapoknál jóval szélesebb, több társadalmi réteget átfogó, a polgárságot is érintő francia és német néplapokat sikerül indítani, amelyeknek titka az egyszerre globális és lokális nézőpont, egyfajta glokalitást áll, a naprakészség, a szakismeretek jól eltalált nyelvi és műfaji közvetítése, és a híres írók és az általuk írt apró műfajok vonzereje, szóval épp az a típusú közvetítés, és népszerűség, amelyről a vita és dilemmázás ekkortár több oldalról is folyik. Az irodalmi népiesség, a népszínmű, vagy például majd az operett, de nyilván a néplap kérdésén keresztül is, hogy azok számára, akik kevésbé tájékozottabb ebben, az 50-es évek hatalmas, izgalmas viták vannak arról, hogy az operettet hogyan lehetne komolyá tenni, hogyan lehetne bekapcsolni a nemzetépítésbe, és ezen belül hogy tudna egyszerre szórakoztatni, és mondjuk magyarosítani például, ez egy külön vitaság. Az egyik ilyen lap, amiről tehát úgy beszélnek, mint ami itt a néplapokat, a sok-sok dilemmáját, vagy néplapok körüli vitát meg fogja oldani, a Le Bien-être Universel, közjólétként lehetne fordítani, amely úgymond a nép könyveleent, idézek a korábbi sajtóból, minden vasárnap megjelenik, cikkeket hozván a társadalmi előrehaladás, gazdászat, politika, földészet, ipar és kereskedelem köréből. A lap olyan munkatársakat csábított magához, mint Victor Hugo, Eugène Sue, Edgar Quinet, és a Pesti Napló nem véletlen, hogy kicsi ironikusan ajánlja a falu könyve szerkesztőségének a becses figyelmébe, azaz kvázi egy olyan néplapnak, vagy ehhez kapcsolódó, vagy olyan típusú, vagy arrahajazó kiadványnak, amivel elégedetlen, mert úgy gondolja, hogy a néplap másik hagyományába tartozik. Szóval nyilvánvalóan az egyik tét, hogy miközben népszerűségre törekszik, elemelhető a póriasságként jellemzett világkép és nyelvi megoldásoktól, és a szélsőséges politikai vagy társadalmi nézetektől a néplap. Ez azért sem volt könnyű, az úgymond a komoly, a középen álló, ezt mind-mind idézőjelben mondom itt, csak nem látható, a nem radikális, irodalmias karaktert ajánló, nyilvánvalóan Brassai Sámuel korábbi Gyulai által is ilyen jellegűként emlegetett vasárnapi újságok számára, mert azoknak a további laptípusoknak egyik másik, amelyre rájátszott, szintén nem volt minden rossz hír név nélküli. Az úgynevezett vasárnapi lapok hagyományára gondolok, az úgynevezett Sonntagsblätterekre, vagy Sunday Periodicalökre, amelyek a 19. század elején ugyanolyan viták keresztüzében álltak a népszerűség hajhászásuk, túlkönnyed tartalmai és vagy politikai radikalizmusuk miatt, mint bizonyos néplapok, amelyekről az előbb szó esett. A 19. század közepe, jelesül az 50-es évek, viszont magával hozta a Sonntagsblätterek új, úgymond komoly hullámát, amelyek közül a magyar közegben is a legismertebbek nyilván a Gartenlaube, és ennek hát magyarul kevésbé emlegetett, de nagyon fontos konzervatív ellenlábasa a Daheim, de nem szabad elfeledni a helyi német, úgymond komoly Sonntagsblattokat is, amelyekre méltán figyelmeztetett valamikor Szemző Piroska és nemrégiben Rózsa Mária, az 1853-ban induló Pester Sonntagsblattot, vagy az 1855-ben induló Sonntagszeitungot, amelyekbe például Gyulai Pál, hogy csak egy példát mondjak, rendszeresen ad és közvetít magyar irodalmi szövegeket. Az úgynevezett tehát komoly Sonntagsblätterek, vagy komoly Sunday Periodicalök kérdése azért is fontos, mert egy olyan közönséget céloztak meg, amely a néplapok egy nagy része számára nem volt tét. És ez nem más, mint a női olvasókat, de általában véve a szép irodalom iránt érdeklődőket. Például a Pester Sonntagsblatt kiemelten hozott rövid prózát, a Wanderbuch rovatban útleírásokat, a biográfis Denkmáléban híres emberek élettörténeteit, portré, volt önálló líra és humor rovata, illetve a Pester Flaneur cím alatt kis színesek a pesti életből és a nagyvilágból. Szóval első látása is érzékelhető, hogy ez a vasárnapi újság által is követett komoly Sonntagsblatt modell, mekkora elmozdulás a néplap, és ezentúl a vasárnapi újságok hagyományán belül is. Azt hiszem, sejtik már, nem rejtem véka alá, hogy azt állítom, a vasárnapi újság indulása egy komplex emancipációs és hibridizációs fordulat volt. A lap egyszerre támaszkodott a népszerűséget és a szélesebb társadalmi rétegeket megszólító néplapok és az úgynevezett vasárnapi lapok hagyományára, egyszerre játszott rá ezeknek a közismertségére, és természetesen ezenből Brassai előzménylapjára, ezek nyilván figyelemfelkeltő hívószavakat jelentettek. De ugyanakkor el is távolodott, kénytelen volt eltávolodni ezeknek a politikai és társadalmi radikalizmusától, levonva a népiessel és népszerűséggel kapcsolatos korabeli viták következményeit, és olvasmányos, úgymond szépirodalmias, úgymond művelt irányba, úgymond a komoly Sonntagsblätterek, úgymond a komoly néplapok felé mozdította el. Az illusztrált családilap hibrid formája mögött, ahogy még szokás emlegetni, tehát egy nagyon komoly tételbíró világképi döntés áll, az ugyancsak Hekenest által kiadott Zontag Zeitung címét parafrazálva, Gyulai Jóka és Pák Albert egy illusztrált, oktató és szórakoztató, úgymond komoly, irodalmias néplap kiadására vállalkoztak. Ugye az Zontag Zeitungnak az alcím úgy hangzik, hogy Illustriertes Volksblatt für Belehrung und Unterhaltung nebst politischen Nachrichten. A vasárnapi újság tehát egy olyan típusú résbe írta be magát, amelyet egy jóval későbbi és sokáig igen vitatott terminussal Middelbrownak neveztek a modernizmusban, és csupán az utóbbi évtizedben kezdték alkalmazni a két világháborút megelőző időszak irodalmi kulturális életének a leírásába. 2014-ben Kate McDonald szervezett nagyhatású konferenciát arról, hogy a képzet kiterjeszthető az európai 19. század irodalomra, szerinte igen, szerintem is, és van-e heurisztikus ereje annak a megjelenítésében, hogy miként tehető porózusabbá a kétosztatú elit versus popkultúra vagy tömegkultúra dihotómiája, hogyan ragadható meg az úgynevezett művelt középosztály kulturális emancipációja. A modern bestsellerek, ezáltal a népszerűség kérdésétől az áttetsző nyelv ideájáig sok minden olyat megmagyaráz és érthetővé tesz a Middelbrow képzete, ami magyar szempontból is érdekfeszítő. De ennek, aminek itt kifejtésére sem idő sem tér, de gondoljunk csak egy pillanat erejéig a nemzeti klasszikus, mint a tömegkultúra része típusú ideál kérdésére Jókainál. Szóval hadd jöjjenek a következtetések. Négy lesz. Az első. A vasárnapi újság, mint a korai Middelbrow számos formája a népnevelést szórakoztatással fordítja át. Olyan néplapként indul, ahol a népnevelés és a tömegszórakoztatás képes közös szinkretikus célt alkotni, és az új vasárnapi, az úgynevezett komoly vasárnapi újságok és az új európai úgynevezett komoly néplapokhoz hasonlóan korszerűen érezze arra, hogy milyen lehet az a típusú új néplap a tömegkultúra korszakában, ahol a nép már úgymond fogyasztó is. A második következtetése. A Middelbrowhoz hasonlóan a vasárnapi újság középen áll, több értelemben is. Már nem a szószoros értelemben vett népre koncentrál, hanem a polgárság, kiemelten a nőkre. Az olvasást és a műveltséget olyan összekötő kapocsként ajánlja, ami képes feloldani a társadalmi, vagyoni, nyelvi és más etnikai stb. Határokat. A harmadik következtetése. A lap egésze azt sugallta, hogy a világ érthető, belakható, biztonságos, hogy Lipták Dorottya nagyszerű kutatásaira utaljak, úgymond családias, és hogy ők maguk, azaz a vasárnapi újság írói és olvasói kulcsai ennek a világnak. Ez szemben állt a más típusú modern újságírásnak, vagy modern poétikáknak azokkal az eljárásaival, amelyek idegennek, amelyek töredezetnek, bonyolultnak, veszélyesnek, barátságtalannak állították be a világot. Gondoljunk csak például hát azokra a radikális néplapokra, amelyeket láttunk korábban, mondjuk Táncsis lapjaira. A világ ugye munkásokból állt és elnyomóból, stb. A poligonunk a modern politikai lapokra, amelyek szintén több osztatúvá teszik a világot. Vagy hogyha a poétikai kérdését tesszük a dolgot, a verses regényre, vagy mondjuk a művész regényre például, amely eleve ugye azt sugallja a későbbi korszakban, hogy a művész idegen ebben a világban, és nem számíthat megértésre. Szóval ezekkel a típusú poétikákkal, illetve sajtos kultúrával szemben az alap, amit itt kitalálnak, valami nagyon más sugall, nagyon más típusú világképet, és ez tényleg a későbbiekben valami olyan, amit a Middelbrow-val írnak le az angol száz, de most már európai kutatások is. A negyedik és utolsó következtetésem pedig, hogy néha jogosan úgy szoktuk leírni a 19. század közepének a sajtóját, mint látványosan gyorsan differencializálódó és specializálódó közeget, érdemes felfigyelnünk arra, hogy a vasárnapi újsággal kissé bonyolultabb a helyzet. Ezeknek az évtizedeknek ugyanis az egyik legnagyobb kihívás a korabeli kulturális nyilvánosságban épp a gyors specializáció érzetéből, a gyors specializáció tapasztalatából fakadó kétségbeesés. Annak az úgynevezett specializációs távolságnak, vagy mondjuk akár úgy specializációs pániknak a tapasztalata, hogy a tudás egyes területei még a szakértők számára is beláthatatlanul távolra kerülnek egymástól, hogy akár az irodalmon belül is az egyik specialista nem látja be a másiknak a területét. Ennek a tapasztalatnak az áthidalására egész kiadvány és laptípusok jönnek létre, gondoljunk csak például a szemle, review, review típusú lapokra, például a hát gyanús módon ugye ugyancsak nagy siker és ugyancsak hosszú életű budapesti szemlére, ami nem csak azért hosszú életű, aztán mert az akadémia is támogatja, hanem azért, mert hogy magában ebben a koncepcióban van valami. A vasárnapi újság szintén remekül tőkésíti ezt a specializációs pánikot. Olyan néplap, ami kiterjeszti a népfogalmát, és azt sugallja, hogy az egyes társadalmi rétegek képesek megérteni egymást, van valamiféle műveltség minimum, ami képes közvetíteni közöttük. Nos, ez jellegzetesen Middleborough attitűd, egy másik értelemben. Nincsen is annál kevésbé Middleborough, mint azt sugallni, hogy az elit és a tömegkultúra összeegyeztethető, átjárható, egyszerre befogható, alapvetően nem külön, hanem együtt van. Köszönöm nagyon szépen a figyelmet és türelmet.